Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer. Továbbra is Kovács András Péter a vendégünk a stúdióban, humorista, akinek az előző szakmájáról beszéltünk eddig az elmúlt 20 percben, jogász volt. Mi a Dorival arról beszélgettünk, hogy ahhoz, hogy az ember jogi diplomát szerezzen, pláne PhD-t, rengeteg évet kell tanulni. Viszont a mostani szakmád, ami ugye a humorral foglalkozik, az pedig nem
tanulható sehol.
Nincsen felsőfokú iskola hozzá kapcsolva, semmilyen képzés.
Nincs.
És hát egy azon gondolkodtunk, hogy akkor ez hogy történik ez a tanulás, mi ez a folyamat, és hogy meri az ember megtenni azt, hogy emberek elé áll és viccelődik, miközben még nem tudja, hogy tulajdonképpen ez menni fog-e. Vagy hogy...
Szerintem pont ezért mertem megtenni, mert ennek tehát semmilyen intézményi kerete nincs. Se iskolája, se szakszervezete, se elismerései, meg díjai. Jó,
Karinti Gyűrű, a
Magyar Rádió.
Hát a Karinti Gyűrűt te is kaptál.
Igen, de például nem tudom én, a színészeket elismerik Kossuth díjjal, humoristák közül nagyon keveset tudsz mondani. Uh-huh. Egy újadon meg tudod számolni.
Miért a Hofi kapott?
Úgy tudom, hogy ő kapott.
De akkor ő az egyetlen.
Igen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy de mindegy, ezt majd googlizáltuk ki.
És szerinted lehetne ebből iskolát alapítani? Vagy pedig ez, vagy van érzéked, vagy nincs, tehát, hogy teljesen
iskolát
mindegy.
Lehetne egyébként, és nagyon jó pénzt el lehetne érte kérni, csak semmi értelme nem lenne. Uh-huh. Ezzel mindig úgy vagyok, mint az ilyen kreatív, ilyen író iskolákkal, hogy oké, meg tudsz tanulni egy csomó, nem tudom én, formai dolgot, de hogy ezt tartalommal megtölteni,
mindenki azt mondja, hogy egy könyv mindenkiben van.
Egy stand-up is mindenkiben
van. Ezt akartam kérdezni.
Tehát van? 10 perc, 5 perc mindenképpen van, ha azon kicsit csiszolsz, akkor egy jó 10 perc is van benne. Tehát mindenkinek az életében van
10
perc elmesélni való. Uh-huh. Aha. És aztán azt fogja eldönteni, hogy stand-upos leszel, ahogy aztán összejön a következő 10 perc, meg a következő. Dóri közben eredményre jutott.
Így van, Hofi Géza Kossuth díjas humorista volt, és van egy lemeze is, aminek az a cím, hogy Kossuth díj.
Tényleg. Tényleg.
Csinálj egy ilyet, hát olyan utána a díj.
Isten ments, az a baj, hogy a díj az nekem sosem...
Nem érdekel?
Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy az oké, hogy én vagyok a díjazó, de én díjat, tehát lehet, hogy más azt nézi, hogy ki kapja a díjat. Tehát az én szempontomból mindig az érdekes, hogy ki adja.
De akkor még egy picit arról, hogy a humor ez tanulható-e vagy nem, tehát abban akkor megállapodunk, hogy teljesen értelmetlen lenne iskolát alapítani rá.
Igen.
Mert hogy ez egy valamilyen génmódosulás valószínűleg az emberben, ami vagy van, vagy nincs, ugye?
Igen, vagy hát legalábbis nagyon sok minden kell hozzá, beleértve esetleg a gyerek.
Jó, de vannak azért ennek ilyen alapjai, vagy stilisztikai formái, persze. Vagy akár egy története, vagy akár egy, mit tudom én, valamilyen szintű metodikája,
igen, de
meg iskolái.
Igen, nem? De általában úgy történik, hogy előbb érdekel téged maga a humor, és próbálsz meg vicces lenni, és utána olvasol annak, hogy akkor ezt hogy is kell valójában. Uh-huh. Míg a közgázra nem azért iratkozol be, mert te banki tisztviselő akarsz lenni, hanem hogy előbb elvég, hát van az a kevés kivétel, vagy a jogon, akinek már ki van bérelve az ügy, a helye az apuka ügyvédirodájába, de én is azért mentem jogra, hogy majd valami lesz. Tehát a humornak viszont úgy kezdesz neki, hogy én basszus, ezt akarom. De hogy nagyon sokan már gyerekkorunkban megfertőződünk. Tehát a mostani stand-uposok közül mindannyian gyerekkorunkban rádiókabarét hallgattunk, a fiatalabbak már esti showdert néztek Fábri Sándorral, a még fiatalabbak minket néztek, tehát a mostani 25-6 éves stand-upos generáció már rajtunk nőtt
ez
föl.
Ez milyen rosszul hangzik, nem?
Hát igen. Meg amikor odajön egy fiatal lány, ugyanolyan fiatal lány,
aki apukám kedvence
igen,
volt.
Igen.
Hú, figyelj, ez minden az olyan. Aláíratják a CD-t, anyukám annyira szeretted.
Igen.
És akkor neked ezek szerint volt egy ilyen fertőzésed?
Rádiókabaré, kazetták voltak otthon, Hofi volt otthon, amiket nyilván rogyásig hallgattunk. Tehát nem az volt, hogy kattintasz egyet és rátszakad korlátlan tartalom, ugyanazt a tartalom.
Markos Nádas?
Újra, Markos Nádas.
Lemezek?
Igen, hát lemezek nem, de egy-két jelenet meg volt. Hál' Istennek pont a jobbak.
Mert erről is akartunk veled beszélni, hogy milyen fajtái vannak a humornak. Van ez a magyar humor? És ha van, akkor az milyen?
Hát nem tudom, ezt annyira szeretjük mondani valamire, hogy ez olyan magyar, akár pozitív, akár igen? Negatív értelemben. Uh-huh. Igen.
Tehát hát ez az angol humor tudjuk definiálni, nem?
A rossz hát igen, a brit humor, meg igen. A fanyar humor, az abszurd humor. Nem tudom, mert nem éltem huzamosabban külföldön ahhoz, hogy tudjam, hogy mi a különbség humor és humor között. Tény, hogy mondjuk maga a nyelv szerintem nagyban meghatározza a humor. Tehát, hogy néha próbálkoztam angolul, és ugyanazt a poént, ami magyarul működik, azt nem lehet lefordítani szó szerint. Tehát olyan értelemben van külön a magyar meg angol száz humor, hogy amit én magyarul megírok anyagot, azt a legjobb fordítóval sem tudom átadni angolul?
Mindegyik stand-up, vagy stand-upos, az tulajdonképpen nyelv specifikus. Tehát, hogy annyira...
Erősen.
Meg hát a saját kis mikroközegéhez szól.
Igen, bár az a mikroközeg már egyre inkább nem kérdés. Tehát így a, nem tudom én,
az internet miatt,
igen. Tehát, hogy most már, nem tudom én, Budapest és Lenti között nagyobb különbség van, mint Budapest és München között. Érted? Tehát, hogy nagyváros és vidéki kisváros között már nagyobb a különbség, mint bármelyik nagyváros között a világon. Tehát ilyen szempontból nehezebb leutazni Lentire, mint a müncheni magyaron fellépni. De hogy leginkább, most már szerintem leginkább csak a nyelv az akadály, és látszólag egyszerű és tiszta dolog a stand-up, és igyekszünk minél kevesebb szóval, és minél egyszerűbb fogalmazással hatást elérni, részben a ritmus, meg sok minden más miatt, de így is látom azt, most van egy francia fiú, aki az én előzenekarom, 3 éve jött Magyarországra egy lány miatt, megtanult magyarul, és stand-upol magyarul. És nála látom, hogy hiába van meg egy poén a fejében, hogy mennyire nem mindegy az, hogy azt 4 szóban mondja el, vagy 2-ben. Vagy nem tudom, tehát hogy például, nem tudom én, a lánykérésről beszélgettünk, hogy ez milyen furcsa szokás Magyarországon, hogy szereti a lányt, évek óta együtt vannak, és akkor a lány kezét már megkérte, azon a nagy stresszen már túl van, és akkor még oda kell lépni az apjához is. És mondtam neki, hogy igen, ez olyan, mint hogyha a Louvre-ban már sikerült leakasztanod a Monalizát, de még el kell vele sétálni a portás előtt. Nem is ez a kérdés, hanem hogy ő ezt nem tudta elmondani, ezt a poént a színpadon. Tehát ő is nevetett rajta, amikor mondtam neki, mondom, figyelj, ezt nyugodtan mondja. Nyugodtan mondjad.
Odaadtam neki,
és nem tudta elmondani. Mintha Mona Lisa már elloptad volna, de még el kell lopni a portástól, és nem működött.
Nem volt valami jó.
Mert a ritmus, tehát hogy tud magyarul, de mégse tud magyarul.
Vannak ennek ennyire, iskolába tanítható eszközei.
Ennyire nagyon aljas. Igen, és nem úgy van, mint egy dalszövegnél, hogy lefordítod, és oh my love. Tehát, hogy nagyon... Nem is tudjuk, tehát, hogy milyen kis finomságokon múlik az, hogy nevetsz.
És van olyan például, hogy téma, ami, mit tudom én, a magyaroknál lehet, hogy tabu, vagy ezzel már nem lehet viccelni, és kiüti a biztosítékot, de mit más országban például simán beszélnek róla, vagy akár fordítva.
Igen.
Ricky Gervaist meghallgatsz, ez Magyarországon, ez nem is tudom, mit kapna az a csávó.
Hát külföldön meg mi mit kapnánk.
Tényleg?
Tehát, hogy nem tudom én, a LMBTQ, a Vogue, a nem tudom, nagyon sok minden, már a cancel culture, már nagyon sok mindent lehatárolt nyugaton, amit nálunk még nem.
De pont például egy Ricky Gervais ez ellen megy. Tehát olyan arcpirító dolgokat bír mondani.
Ő már az az ellenpélda, aki már ellene megy, de Magyarországon meg még abban vannak. Tehát még az a valóság, hogy tök nem ellenpéldaként mondanak ki ilyeneket, hanem kimondanak.
Igen, de hogy arra jöttem rá, hogy minél konkrétabb tudásod van valamiről, annál kevésbé lesz vicces. És még el lehetett mondani, Hofi Géza még elmondhatta azt a viccet, hogy a taszáron masíroznak a katonák, és ott van köztük egy fekete katona, és akkor az egyik taszári néni azt mondja, hogy jöjj majom, mire oda hívja őt az egyik tiszt, hogy ne haragudj, azonnal kérjen bocsánatot a százados úrtól, hogy lemajmozta, és mondta, hogy ne haragudjon, és mondja a százados, oh, it's all right, a néni meg meglepődik, hogy jé, beszél. És ezt azért, ugye, hogy ezt annak idején, a 90-es években el lehetett mondani, mert tévében láttunk egy-egy fekete embert. És aztán már nem tévében látsz fekete embereket, hanem a buszon, aztán neked is lesznek fekete barátaid, azt nekem is volt egy félvér osztálytársam, és egy konkrét személyhez, vagy egy konkrét emberi kapcsolatot hoz kötöd rögtön ezt a viccet, és azt mondod, hogy ó, basszus.
Mekkora gáz.
Mint ahogy volt ez a vicc is régen, hogy mi a különbség a pedagógus és a pedofil között, az, hogy a pedofil szereti a gyerekeket. Amin jaj, de jót röhögtünk, mert a pedagógusról volt közvetlen tapasztalatunk, hogy az milyen rossz volt gyerekkorunkban.
Pedofiliáról meg nem beszéltünk.
Pedofiliáról meg jót, annyit tudtunk róla, hogy a...
Távoli földeken vannak ilyenek.
Így van. Egy szócikk volt a lexikonban, és onnantól kezdve, hogy van egy ügy, ahhoz vannak bizonyítékok, lefoglalt merevlemezek, tehát, hogy így zúdul rád az egész, és tényleg rájössz arra,
valósággá válik.
És van gyereked, vagy valósággá válik.
És felmentik az illetőt?
Igen, akkor utána ezen már nem nevetsz.
De akkor a szőkenők miért nevettek még mindig?
Igen, meg a nők.
Mert ehhez azért van viszonyotok.
Hát ez is egy jó kérdés, igen, meg a rendőr vicceken.
De az minket most nem érdekel.
Se nevetünk. Nem, a rendőrök is tök szépen felülírták ezt a sztereotípiát, és azt, hogy szolgálunk, és fél, nekem tök jó tapasztalatom volt ide.
Egyébként nekem is.
Rendőrökkel. Halál normálisak, korrektek, segítőkészek.
Helyes, jó, jó. Én nem tudom, hogy Dóri ezzel szembesültél-e, de akkor András neked mesélem. És az sok ezernyi hallgatónknak, hogy a mi műsorunkkal kapcsolatban is felmerült ez a PC nem PC. De azt kérdezte tőlünk az egyik interjú alanyunk, hogy nem gondoljuk-e, hogy ez diszkrimináció, hogy mi csak férfiakkal beszélgetünk. Ez soha a 90-es években, vagy hát a 2000-es évek elején, amikor a kafé volt, és kettes számrendszer indult, nem merült föl. És most meg már felmerül. Megkérdezik, hogy ez tök diszkriminatív. Tehát mi az, hogy csak férfiakkal beszélgetünk?
De azt hiszem viccből kérdezte az
illető
is,
nem. Nem, de hogyha ezt így végigpörgeted, akkor szerintem itt tökre benne is van ez a levegőben, hogy egyetlen, és ennek abszolút van pozitív oldala, tehát hogy igenis van az, hogy merüljenek föl már bizonyos esetekben olyan kérdések, hogy ez diszkriminatív vagy nem, csak hogy ez egy ilyen nagyon személyes megélés volt mondjuk a 2000-es évek elejéhez, tehát egy 20 évvel ezelőtti példához.
Hát egy ilyen másik személyes megélés, hogy Ekanem Bálinttal beszélgettem múltkor, aki énekes és színész, és hogy tökre örült, hogy majd lesz az, tudod, hogy feketéket csak feketék játszhatnak, meg szinkronizálhatnak, meg nem tudom, és úgy érezte ő félvér színészként, félig nigériaiként, hogy na most akkor itt megérkezett neki.
Ez az ő
világán, és ugyanúgy nem hívják, viszont azzal, hogy feketét csak fekete színészként nyilván, de hogy nem tudom én, meleg szerepet játszon meleg színész, akkor ott meg felmerül az a kérdés is, hogyha viszont megkínálják egy heteroszexuális szereppel, akkor azt viszont utasítsa el. Tehát, hogy,
abszurd,
itt, hogy itt a diszkriminációnak rögtön fölmerül a fonákja is.
De hát ez az egész, most, hogy te vagy itt a vendég, szerintem azért igazán izgalmas, mert hogy a humorban itt valami olyan szűk kerítés kezd megépülni, amiben nem tudom, hogy lehet ott utat törni.
Ja, nekünk?
Között. Igen.
Hát nem tudom, nekem...
Kellene nektek ezzel foglalkozni?
Kell, hát egyébként azonnal érzed a közönségen. Igen? Azonnal érzed,
nem mer nevetni,
fagyás vagy? Van, ha olyan érdekes. Van. Tehát ha olyan területre merészkedsz, akkor azonnal érzed, hogy fagyás van, de az még nem jelenti azt, hogy azzal a dologgal nem lehet viccelni, ez csak azt jelenti, hogy te most rosszul vicceltél vele.
De miért és rosszul? Ez egy kihívás. Nem biztos, hogy rosszul, csak hogy a korszellemnek nem megfelelően, de hát máskor ordítva röhögnél mondjuk 15 évvel ezelőtt ugyanazon a viccen, nem?
Igen, de nem tudom, én például tök sokáig nem mertem hozzá nyúlni a transzneműséghez, mint témához, mert ez még Magyarországon nem egy kérdés. Mint ahogy, amiről beszéltem is, hogy most már tudjuk, hogy mi az a pedofília, mert az arcunkba kaptuk. Ez a kérdés még nincs így exponálva, és hiába vicceltem a témával, nem a transzneműekkel vicceltem, hanem a jelenséget próbáltam viccesen körüljárni, egyáltalán nem a transzneműek rovására, csak hogy megértsük a jelenséget, és egyszerűen az emberekről így lepattan. Nem azért, mert nem értettek vele egyet, hanem mert nem érezték ezt fajsúlyos kérdésnek, és aztán sikerült a mostani estemben az egész kérdést úgy átfogni, hogy érzik a súlyát, és taps van a végén. Úgyhogy úgy érzem én is, hogy itt sikerült rendet vágni transzneműség kérdésben egyszer is mindenkorra.
Na ez most nagyon érdekes, amit mondasz, bocs. Mert hogy akkor ezek szerint neked nem csak a vicc a cél, vagy a nevetés, hanem akkor az is,
az edukáció.
Hogy valamit többet közölj.
Igen, hát figyelj, tehát hogy viccelni valamivel tudsz úgy is, hogy gúnyolódsz rajta, ami lekicsinylést jelent, a lekicsinylés pedig a valódi érdeklődés hiányát. Tehát azt jelenti, hogy te nem tartod azt a dolgot olyan sokra, elmélyülj bele, empátiát táplálj, stb. Én meg mindig is a másik irányba igyekeztem menni, és a humoron keresztül megérteni, meg megértetni dolgokat. És ha van egy ilyen kényes téma végén, egy nagy nevetés, meg egy nagy taps, akkor úgy érzem, hogy sikerül.
Most nem azt mondom, hogy idézd, mert hogy nem fizettünk most ezért, hogy ezt a viccedet halljuk, de hogy nagyjából mi az, amit itt fordítani tudsz ezen az ügyön?
Hát úgy kezdődik az egész, hogy a 9 éves kisfiam ebédnél azt mondja, hogy ő lány akar lenni. Mire én kiakadok, hogy nagyon jó, mert októberben pókember akartál lenni, farsankó meg sorompó, és utána elmagyarázom.
Sorompó, de ez igaz.
Konkrétan sorompó akart lenni. És utána elmagyarázom neki, hogy az nem úgy van, hogy te az akarsz lenni, az úgy van, és van ilyen 10 millió lakosságnál évi 50 ilyen eset van, hogy te azt érzed, hogy az vagy. És nem érted ezt képest, hogy mit csinálsz egy férfi testben, de nem azoknak van a műtrők, azok akarnak, hogy a glutén érzékenyek miatt is felrakják a svéd asztalra a tápióka pudingot, és boldog-boldogtalan jönni fog, hogy jó, van ilyen vaníliás hungarocelgó, jó, hát akkor én is glutén érzékeny akarok lenni. Hogy ez nem ilyen.
De nem vagyok, és nem ehetek.
Igen. Igen. Aha. Ez nem ilyen, mint ahogy az sem a te döntésed, hogy LMBTQ ember leszel-e, hanem ez egy nagyon kemény út, ennek a felismerés, és hát itt ezt ki is egészítem arra, hogy LMBTQIAH, most ott tartunk már, a H a legújabb, az a legdurvább, az a házas. Hogy szexuálisan egy emberhez vonzódsz, aki fáradt. És itt rögtön teremtesz a közönségben egy ilyen inkluzivitást. Tehát nem arról van szó, hogy az LMBTQ emberek azzal, hogy magukat meghatározzák, minket kirekesztenek, hanem azt érzi a közönség, hogy basszus, LMBTQIAH ember vagyok én is. Igen. Mert házasok, és onnantól kezdetek mindenkinek az életéről, meg problémájáról lehet beszélni egy ilyen kis viccel, ami rögtön kitágítja.
És akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy új műsor írásakor elsősorban az motivál, hogy mi az, amit így nagyon szeretnél kicsit áttolni a közönség fejeibe, amit kifejezetten szeretnél tematizálni, hogy az legyen a közbeszédbe akár benne, és akkor ahhoz írod a poénokat?
Hát ami engem leginkább foglalkoztat. Tehát ami nekem tényleg komoly fejtörést, vagy bánatot, vagy gondot okoz, az arról. Ami épp a legnagyobb ellenségem, úgy fogalmazok, arról próbálok írni. Ez van, hogy az emberi szűklátókörűség, van, hogy a Covid alatt ez az összezártság, meg ez a fullasztó klausztrofóbia érzés. A mostani estemben az, hogy az oké, hogy testben hazaérsz, de mikor fogsz végre lélekben is megérkezni férfiként. Így tehát az Odüsszeia egy 2800 éves történet, ami arról szól, hogy 10 évet bolyong a csávó, és mindenki ezt a 10 évet elemezgeti, és senki se a végét, amikor a fickó hazaér 10 év után, és hogy ott mi történik. Pedig az minden férfi története, hogy bolyongsz, puff, hazaérsz.
De várj, és ebben mi az, ami neked megnyitott egy kérdést? Tehát hazaérésben, a hazaérkezés alatt mit értesz?
Hát figyelj, tehát például ez mondjuk szintén a kis zaklatott gyerekkoromból adódik, hogy én például ilyen úgynevezett félig meddig ilyen láthatatlan gyerek voltam, aki van otthon elég probléma, én azt már nem tetézem. Tehát érzem a feszkót, érzem, hogy mi van, akkor elém rakják a kaját, én azt megeszem, én nem kezdem el, hogy én ezt nem szeretem, nem kezdem el mondani, hogy nekem fáj a lábam, mert most anyám más miatt ideges, hanem én ott ilyen láthatatlanul létezem. És ezek az emberek, akik így nőnek föl, ők utána a saját gyerek, saját családjukban is így fognak viselkedni. Hogy te, mintha ott se lennél. Sőt, valójában ott se vagy, mert mit csinálok esténként, valahol vidéken fellépek.
De ott vagy, ezt annyiszor nyilatkozott, hogy a feleséget csinálja, igen, mert hogy este ő van, jó, hát este ő van a gyerekekkel, oké, de egyébként te is ott vagy egy csomószor.
Szóval persze.
Nem kell ezt így egy kicsit.
Persze, de hogy szerintem a férfiaknál ez egy, nem csak nálam pontosan emiatt a speciális ok miatt, de szerintem ez nagyon sok férfinél probléma, hogy hát én vagyok a vadász, én vagyok a családfenntartó, akkor nekem menni kell portyázni, akkor nem, neked le kell otthon ülnöd a seggedre nyugodtan, és nem a telefont nézni, mikor a gyerekeiddel vagy, meg nem azt nézni, hogy most már mikor történik valami érdekes, meg nem elintézni őket azzal, hogy nézhettek valamit, hanem hogy tényleg így fejben is családfőnökben.
És hogy akkor azt hogy kell csinálni?
Aha, igen.
Ez egy
kont. Hát nem, hogy kell, mert senkinek nem akarom megmondani, hogy hogy kell, inkább azt
nem,
akarom,
nem is azt, hogy meg akarom mondani, hanem hogy neked ez egy kérdés volt.
Nekem ez egy kérdés, ez egy folyamatos kérdés.
Nem volt mintád, normális mintád, és akkor itt van ez a három cuki gyerek.
Igen, akik most már maguknál vannak, tehát most már nem azt kell velük csinálni, hogy eléjük rakni a kaját, meg nem tudom én, lefürdetni őket, mert megfürdenek maguktól, meg kiveszik a hűtőből.
Hála Istennek, igen, nem? Most igen, már azért eljutottak oda.
Bár azt még várom, hogy mikor fogják tudni a szennyes ruháikat úgy kidobni, hogy nincs azt kifordítva.
Figyelj, ez nálunk.
Nincs kifordítva, eleve a szennyes ládáig eljutni, mikor fognak.
Hát nem, mert fürdésnél ugye ledobják, hogy a szennyes ládára kifordít. Tehát ez, én ezt már 60-szor mondtam, hogy figyelj, ami nincs ki visszafordítva, azt nem mosom.
Ó, nálunk, a kisebbik fiam annyira szórakozott, hogy én azt csinálom, hogy kimosom kifordítva, kiteregetem kifordítva, elrakom kifordítva,
és legközelebb
felveszi kifordítva, és utána egy cikluson keresztül megint vissza lesz fordítva. Én még olyan felnőttet nem láttam, aki kifordítva, hogy ruháj, tehát egy idő múlva kialakul a
késő. Én láttam, a gyerek, kifordította.
Mert a gyerekre rászólsz, hogy ne lóbáld a lábad, de hát felnőttként nem fog. Tehát eljön az a pont, amikor le fog róla szokni, mint ahogy egyszer csak szobatiszták is lettünk. Én ezekkel már nem igeskedek. Na de mindez, szóval, hogy így.
Szóval így is tanítasz, ezt akartuk ugye az egészből kiszedni, hogy tanítottál te máshol is, de hogy tulajdonképpen most is ez történt.
Igen, meg hogy inkább a saját problémáimat mesélem viccesen, meg a saját dilemmáimat azért, hogy az emberek lássák, hogy ezekkel nincsenek egyedül.
Aztán és akkor kapsz rá megoldást? Ha kiírtad, vagy például letesztelted az embereken, az szokott neked esetleg egy ilyen gyógyír lenni? Vagy
nekem az a terápia, hogy egy ilyen önálló estet mesélek másfél évig. És az alatt annyiszor elmondom, eleve míg megírom, meg kicsiszolódik, utána elmondom, megint elmondom. Tehát az alatt én ezeket már bőven... Tehát amiről én a színpadon mesélek teljes izében, lázban, az bennem már réges-régen rendben van.
De jó.
Nagyon sok humorista azért ég ki, mert elfárad, vagy már nem akar vidékre menni, vagy már nem tudom én, elege van, vagy kiürült az agya. Nálam szerintem az a veszély fog fenyegetni, hogy annyira megbékélek a világgal és önmagammal, hogy egyszerűen már nem lesz miből viccet
csinál. De most ezt halálkomolyan mondom.
A következő önálló estem az majd az időről fog szólni, meg az idő múlásáról. És amikor az embernek már ez a legnagyobb problémája, hogy basszus, végesek vagyunk és eltűnünk, akkor már az azt jelenti, hogy
ugye, már az öregedésből is rengeteg viccet lehet csinálni, úgyhogy te ne aggódjál, lesz.
Tudom, lesznek téma. Új problémák, igen. Lesz, meg hát, ha valamelyik gyerekem meghűjül.
Meg a gyerekeid, meg majd hozzák haza a fiúkat, lányokat, és akkor majd az is téma lesz, figyelj, hívjál föl, és akkor én csomó mindent így tudok neked prezentálni. Mert én egyébként ugyanebbe vagyok, hogy még mi van hátra, pedig még az életünk fele hátra van.
Ó, nem mond.
Jó esetben.
Hát induljunk ki ebből, hogy ez most egy ilyen életközép. Igen, erre majd egy külön adást egyébként fel lehetne húzni erre a témára. És akkor ezt a magam biztatására is mondom, hogy azért biztos van még egy csomó minden, ami még meg fog történni.
Igen.
A második
de ezzel akkor már mit fogsz akarni közölni? Mert egyébként Dorival tényleg sokat beszélünk erről, hogy ezt nem tanítják meg, hogy mit kell csinálni, amikor öregszel, hogy hogyan kell újra megtalálni magadat, hogy ezzel akarsz te is foglalkozni?
Hát ezzel is, igen. De még én sem tudom a választ. Tehát egyelőre én is még csak a problémáknál tartok.
És hol kéne megtudni?
Hát figyelj, nem. Azt látom, hogy igazából nem öregszünk, mert hogy mi most így 40-50 évesen nézünk ki úgy, ahogy a szüleink néztek ki 30 évesen. Úgyhogy ha úgy nézzük, akkor szerencsések vagyunk, mert egy 20 évre lelassult velünk az idő. Én azt érzem, és ez majd benne lesz az estben is, hogy ilyen loopban vagyunk, ilyen hurokban. Mint hogyha ugyanarra a hullámvasútra kéne felülni 4-5-ször.
És visszaér először, az elejére.
Igen, és először ülsz rajta, akkor még anyádékkal, hogy fogják a kezed. Oh, kisfiam, fiam, most emelkedő, jön, most bukkanó, jaj, műzé, ne egyél a tévé előtt, jaj, kisfiam, mit kell és aztán 20 évesen újra fölülsz rá, és rájössz, hogy egyedül már nem fogja senki a kezed, és rájössz, basszus, lehet tenni a tévé előtt, elvitték a szemeted, de az enyém itt maradt, majd elviszik jövő héten, nem történt sem, oj, de király. És akkor végigmész rajta 40 és 60 éves között, korod között még egyszer, úgyhogy most már te fogod.
Meg te szólsz a gyerekedre, hogy te szólsz,
és aztán 60-80 évesen már minden bukkanóját kívülről tudod, már igen, persze, igen, és akkor valakinek 80 évesen föl kell ülni rá még 5-5-ször is, és hogy ez hova visz, és hogy tényleg hogy nem unod meg, és akkor azt mondod, hogy én már 5-5-ször nem ülök föl, inkább átsétálok a katapulthoz, mert már...
Úgyhogy... És neked mi a válaszod erre? Ugye beszéltünk az első blogban arról, hogy a vallásosságról, és hogy ott például vannak erre válaszok, nem?
Hát ott csak arra van, hogy majd ami ezután jön. Nem tudom, ami nekem bejött mostanában, az hogy... amit ti is csináltok, hogy nagyon sokat beszélgetek emberekkel. És ezért jó podcastot csinálni, mert tök mindegy, hogy aztán azt már kihallgatja. Tényleg nekem jó, tehát az a saját kis jó érzésemről szól. És főleg fiatalokkal, tehát annyira ki tudja nyitni az agyát, és rájössz arra, hogy az aktuális kis generációs dolgaidat cipeled magaddal évtizedeken keresztül, de mögötted, tehát én mögöttem is van már egy nem tudom én 20 évnyi űr, amiről nem tudok. Tehát nem tudom, hogy mi jár most a 20-30 évesek fejében. És olyan jó velük beszélgetni, meg kommunikálni, meg figyelni őket, mert rájössz arra, hogy basszus, azért a világ változott, nem állt meg. Tehát pont az, amiről azt mondjuk, hogy igen, már megvagyok, meg a világ is megvan, nincs meg a világ, változik, csak azt hozzád már nem jut el, mert bezárkózt.
És egyszer csak rácsodálkozol, hogy 3 arénát megtölt egy fiú, akinek a nevét sem hallottad.
Pontosan, ezzel nem meglepődni kell, meg azt mondani, hogy bezzeg az én időnkben, meg katona se volt, mert én sem voltam.
Katona se volt!
Én sem voltam.
Hanem valahogy felgöngyelíteni, hogy hol maradtál
le. Igen, tehát igen. Ez a világ.
Hát mint az anyám, aki 80 éves lesz, és én meghallgattam ezt az azáriát. Én meghallgattam, hát ez egy nagyon értelmes fiú.
Érted?
Szóval nekem ő abszolút egy követendő példa, már mint nem az azért, nyilván ő is, hogyha meg tud tölteni áram.
Na és ez tök stadion, jó, na és ez de tök hogy az jó, mert 21 évesen ránk rúgja az ajtót, hát hogy ha-hó, van itt még az világ.
Szóval kedves akkor ez lehet egy recept, ez tök jó. Akkor ezzel a recepttel most elmegyünk.
Megfőzzük.
Megfőzzük, és akkor híreket mondunk. Nem mi, hanem ti fogtok híreket mi hallani itt a kafén. És Kovács András Péterrel jövünk vissza a kettes számrendszer második órájában.